Kedves hallgatóink, őrzi népszerűségét a Miskolci Egyetem adta hírül a Campus. A Miskolci Egyetemre több mint 3300 jelentkező nyert felvételt a 2024. évi általános felvételi eljárásban. 2632-en magyar állami ösztöndíjas, csaknem 690-en pedig önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A jelentkezők száma az Universitas iránti töretlen érdeklődésről tanúskodik. Második éve, hogy több mint 3300 hallgatót vesz fel az Észak-Magyarországi régió legszélesebb képzési kínálatát nyújtó felsőoktatási intézmény. A gazdaságtudományi karra majdnem 600 hallgató nyert felvételt, mely igazolja, hogy a Miskolci Egyetem képzései közül a gazdaságtudományi képzési terület változatlanul a legnépszerűbbek közé tartozik. A gazdálkodási és menedzsment alapszakra 418 ponttal, a kereskedelem és marketing alapszakra 410 ponttal lehetett bekerülni állami finanszírozású képzésre, ami országosan is dobogós helynek számít, és azt is jelenti, hogy kiváló tanulmányi eredményű hallgatók kezdik meg tanulmányaikat szeptembertől Miskolcon ezen a karon. Az angol nyelven meghirdetett gazdálkodási és menedzsment alapszakon dinamikusan nő a jelentkezések száma, ami jól illusztrálja az idegen nyelven tanulni vágyók vállalkozói kedvét, ezzel is növelve a munkaerőpiaci kompetenciákat. Professzor dr. Piskóti Istvánnal, a Marketing és Turizmus Intézet vezetőjével, tanszékvezetővel a lehetőségekről és a már megkezdődött pótfelvételi jelentőségéről is beszélgetünk. Meghúzták a ponthatárokat a felsőoktatásban, Miskolcon is. Örültek a gyerekek, vagy sokan búslakodnak? Mi a tapasztalat?
Hát azt gondolom is. Az egyetem, mint ahogy erről már az elmúlt napokban volt hír, körülbelül annyit, mint tavaly, vagy egy kicsit több hallgatót vett fel egészében 3000 valahány száz fővel. Mi, a közgazdászok, és azon belül én a Marketing és Turizmus Intézet szakaira, most egy kicsit kevesebbet vehettünk föl, mint előző évben. És azért mondtam, hogy vehettünk föl, mert ezek ilyen speciális szabályok alapján alakulnak ki a ponthatárok. Ugye? Nem azért, mivel nem lett volna jelentkező hallgatónk, sőt, hát mi bántuk a leginkább, hogy jó néhány hallgatót nem tudtunk fölvenni, mert a ponthatárok meghúzása, a keretszámok alakításának speciális szabályai vannak, amelyek előző évektől, különböző mutatóktól függnek, tehát ezért most mi egy picit kevesebbet, de hát így is közel 500 főt. Ez a kevesebb az azt jelenti, hogy a tavalyi csúcsidőszakhoz képest valamivel kevesebbet, de általában többet, mint szoktunk.
És akkor ez csak a Marketing Intézet?
Nem, ez a közgázkarra jellemző volt, és általában a közgázképzésnek a írtó nagy túljelentkezése miatt vannak ezek a szabályok. A Marketing és Turizmus Intézetben ugye a kereskedelem és marketing szakunk az továbbra is az egyik legnépszerűbb, mint országosan is, az egyetemen is. Ott nagyon sok nappal is, ami nagyon sok, az azt jelenti, hogy 50 magasságában, és ugye tavaly újraindítottuk a levelezőképzést, az is relatíve nagy létszámmal a képzéshez indul, az is egy közel 40 fővel, tehát az egy stabil képzés. Turizmus képzés is erősödött, ő egy kicsit kevesebb, tehát ott 21 néhány hallgatónk van, de elindul a levelező képzés. A levelező képzés, ami a maga 11 néhány főjével most induló, de ebben a műfajban is lesznek pótjelentkezések. Tehát reméljük, hogy megtalálják még ezt a szakot, akik esetleg ezen terület iránt érdeklődnek. És az előbb említett szabályok miatt ugye a felsőfokú szakképzés, ugye ez a FOSZK-nak becézett képzésünk, az alapvetően nem akartuk elindítani, de megint egy speciális szabály miatt ugye kénytelenek voltunk néhány fővel elindítani a kereskedelem, marketing és turizmust is. mert hát olyan magas volt a pontszám, hogy erre meg azt mondta a minisztériumi játékszabály, hogy hát ilyen hallgatókat, mivel első helyesek voltak, nem lett. Tehát itt kicsit korrigálni kell, reméljük oda is jönnek hozzá a pótfelvételivel, ha már nem vettünk föl a keretszámok elosztása miatt oda hallgatót. És hát levelezőben indul a marketingmesterképzésünk is.
Az, amit mondott az előbb, hogy 50, 40, ezek itt Miskolcon, ezek nagy számok? Elegendő számok?
Igen, ezek relatíve nagy számok egy-egy szakon. Azt mondhatom, ugye, hogy a legnagyobb ilyen szak az a gazdálkodás és menedzsment, utána kereskedelmi és marketing, de egyetemi szinten, bocsánat, most talán a bölcsészeknél, ez a szakoktatói képzés, meg ugye az egészségügyieknél, ez a ortopéd és egyéb speciális védőnői képzéseknél van talán nagyobb létszám. De ez egy relatíve nagy számok ezek a képzésekben. A karunk körülbelül ezekre a méretekre van beállva, nem a legnagyobb a közgáz karok között a mi létszámunk.
Önök ennek örülnek, hogy úgymond feltöltődik egy évfolyam, vagy hogy jobb oktatni, ha kevesebb gyerek van, vagy ha a maximális, és akkor, hát gondolom, akkor sokkal jobban úgymond kiszívja a zsírt a kollégákból is.
Hát van egy egészséges arány, ami körülbelül ezeket a létszámokat jelenti, ami azt jelenti, hogy van egy erős évfolyam, ez a 500-as nappal indul egy körülbelül 300-as évfolyam, amivel a törzset, és akkor vannak a szakok, amelyek általában két ilyen gyakorlattal, tehát két csoportban mennek. Körülbelül erre van oktatói, gyakorlatvezetői gárdánk is, tehát nagyon sokkal többet nem tudnánk a jelenlegi erőforrások mellett tenni, és ez pedig alkalmas arra, hogy megőrizzük a képzésnek azt a közvetlen jellegét, hogy ismerjük a hallgatóinkat, tudunk velük szakmai kérdésekről is, projektekről beszélgetni. Tehát azt gondolom, ez volt a jellemző az elmúlt 30 évben is a képzésünkre, amikor ezt a méretet, meg ezt a stílust fölvette akar. Ez megőrzendő, én úgy gondolom, és jó gyakorlat.
Hát igen, mert hogyha a szakmát nézzük, ezt a kart nézzük, ezeket a szakokat, akkor nagyon sok képzőintézmény az országban több száz hallgatót vesz fel egy-egy évfolyamon, és ott nincs meg ez a közvetlen kapcsolat oktató, pedagógus és diák hallgató között.
Igen, ez elsősorban a budapesti egyetemekre, vagy képzőhelyekre jellemzőek a nagy létszámok.
Vagy akár még Debrecenre is?
Debrecen kb. Olyan kétszeres létszámmal dolgozik, mint mi. Tehát ő is nagyobb létszámmal, de Szeged, Pécs már hasonló nagyságrendekben van, vagy Győrt is említhetni példának, vagy Veszprémet, ami még neki ilyen profilral rendelkeznek. Tehát a vidéki egyetemeknek körülbelül ez a méretgazdaságossága, mert hát ugye mi sokkarú egyetem vagyunk, míg a nagy létszámú, mondjuk a Gazdaságtudományi Egyetem, vagy korábban, ma már nem jellemző, mert a Corvinus inkább más stílust, stratégiát váltott. Tehát a Gazdasági Egyetemnél van ez a óriási évfolyam, és ezért egy kicsit erőteljesebben tömegképzésű stílus. Vagy most a ELTE kezdett el egy ilyen műfajta kialakítani.
Szakmailag ön mit mond, minek a híve? A nagyszámú gyereknek, ahol megkapják a tudást, és nincs ez a közvetlen visszakapcsolás, nincs ez a műhely munka, én ennek tudom ezt mondani, nem, egy kicsit nem az?
Én a mi stílusunknak vagyok a híve, sőt, még ezt is finomítani kellene, ugyanis ma már az online technikákkal az információ átadható, tehát egy előadás, amikor ilyen messze távolságban és valaki beszél, a másik fél hallgat, ez megoldható online. Viszont az, amikor problémákat vetünk föl, kérdéseket a hallgató, arra viszont idő kell, arra személyesség kell, arra projekt alapú feldolgozás kell. Tehát ma már az egyetemeknek nem az információ átadás a feladatuk vagy a nehézségük, hanem a probléma megoldást megtanítani. És ezt nem lehet tömegképzéssel megoldani, ezt csak tapasztalt oktatóknak, a gyakorlatban járatosaknak és a gyakorlattal együttműködő képzések tudják. Ez lesz az igazi minőségi képzés, és hát ezért nem szabad nagyon sok hallgatóval sem dolgozni, de azért olyan hallgatók kellenek, akik viszont igénylik ezt a fajta minőséget.
Melyik hallgató kap akkor többet? Mondjuk egy fővárosban nagy egyetemen tanuló, idézőjelbe nagy oktatóktól órát hallgató diák, vagy vidéki egyetemeken, akár Miskolcon, akár Debrecenben, akár máshol, de egy teljesen más jellegű tudásátadással gyarapodó fiatal?
Hát ez most nem egy udvarias kérdés, mert hát olyat kell mondanom, amit talán hát nagy képűség vagy elfogultság is mozgat, és ez így is van természetesen. Én azt gondolom, mert ismerem a pesti képzést, magam is tartottam kurzusokat.
Én ezért bátorkodtam ezt kérdezni, igen, mert tudom.
Igen, 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 de mint ahogy mondtam, én ennek vagyok híve. Könnyebbnek tűnik, sőt a gyakorlatban, a vizsgákon is, a tömegjellegű, mert a vizsgáztatás is tömeges. Például most nem akarom konkrét intézményt, oda jár egy ismerősömnek a kislánya, számítógépen vizsgáznak. Tehát nincs már évek óta szóbeli találkozás az oktatóval. Mi arra törekszünk a képzés, mert a 300-as nagy évfolyamos személyes vizsga, szóbeli vizsga legyen. Mert meg kell tudni szólalni a szakmában, nem csak teszteket kell tudni kitölteni. Tehát én abszolút ennek a híve vagyok, és szerintem nemzetközileg is minden trend, minden oktatáskutató, minden ilyen képzés módszertannal foglalkozó azt mondja, hogy igen, ehhez kell a tananyagokat is újraírni, hogy ne ezt a passzív befogadást és visszaadást, ami utána kiesik. Amikor egy projektet oldunk meg, egy esettanulmányt, vagy elmesélem azt, amikor én hogy dolgoztam egy céggel együtt, azokat évtizedek után visszahallom a kollégáktól, szóra mondatokat. Tehát az igazi tanári büszkeség, amikor 30 év múlva emlékszem, azt mondtad, hogy. És az csak így lehetséges.
És akkor ez még társul ugye a felvételi rendszer a mostani. Tehát, hogy amikor, ugye mondta professzor úr, hogy egy számítógépen végzett tesztet egy vizsgánál nem találkozik ugye a hallgatóval az oktató, de ugyanezon a felvételi rendszernél is, tehát nem úgy, mint régen a mi időnkben, hogy külön volt felvételi, külön volt érettségi, elment, látta a felvételiztető, hogy kit fog felvenni. És akár még ott a személyes benyomások alapján is lehetett feljebb vinni egy-egy pontszámot, mert lehetett rajta látni, hogy ez a diák ez tényleg ide akar jönni. Mert sokan, ugye személytelen ez az egész. Pláne, hogyha még így marad, hogy gép előtt kell vizsgázni.
Igen. Más létszámokkal is, más képzési, gazdaságpolitikai stratégiája volt az országoknak is, meg igénye is ma a gazdaságnak, társadalomnak is. Tehát a egykori egyetemek, a mi időnkben, azok tényleg ugye a korosztálynak 10-1-néhány százalékát, tehát igazi vezetői képzésekre törekedtek, ma pedig már az egyetemek azok egy olyan közép vezetői, olyan funkciókat betöltő végzetteket adnak, akiknek sok mindenben kell látni, de nem kell feltétlenül mindent ismerniük, és minden mélységében. Tehát más az elvárás a munka piacon is, más a stratégiai törekvés, de az igazi vezetői és egyéb igényekre szerintem nem lehet csak úgy képezni, hogyha személyes és tartalmi és együttműködésen alapul.
A Miskolci Egyetemen mennyire sikeres, mennyire felkapott a közgazdász képzés, és ezen belül ugye mehetünk a marketing felé is.
Én azt gondolom, hogy ha most számokat kellene mondanom, azt hiszem, hogy a második legtöbb létszámú felvételi hallgató, és 2000 fővel az egyetemen az egyik legnagyobb kar vagyunk. Tehát népszerű, mint ahogy az országban is a legtöbben ugye a közgazdászképzésekre jelentkeznek még mindig, annak ellenére is, hogy láthatóan a keresleti munkaerőpiaci arányok egy kicsit a természettudományok felé kellene, hogy átcsoportosuljanak. Ezt ösztönzi a kormány is, a műszaki karok és természettudományi karok támogatásával. De ugyanakkor a gyakorlatban, a vállalkozói létben viszont hát izgalmas dolgokat lehet csinálni, és ennek az egyik sava borsa a marketing, amelyik bármilyen jellegű vállalkozás, bármilyen cég, legyen az egy atomerőmű, legyen az egy kis bolt, szükség van piaci gondolkodásra, szükség van a vevők ismeretére, a partnerekkel való együttműködésre, vagy éppen a cégen belüli kommunikációra. Tehát ebben az értelemben a marketing az egy széles keresletű, és általában most azt látom, hogy az alapszakma is, ha van egy mérnök, akkor utána elkezdi megkeresni ezeket a kommunikációs, meg marketing tudásokat is. Tehát a posztgraduális képzésekben, a cégek rövid kurzusokban, tehát amikor csak azt mondják, hogy nekem az kell, hogy a belső kommunikációt rendbe kéne tenni, csináljunk már egy ilyen kurzust. Tehát az egész képzés egy kicsit átalakul, rugalmasabbá válik, mint ahogyan megszoktuk, hogy van egy főiskolai vagy alapképzés, van egy egyetemi képzés. Ezek ma már a piachoz, meg a való élethez kell, hogy igazodjanak.
A mesterképzésben ugyanígy magas a jelentkezés önöknél?
Nem. A mesterképzés sajnos a vidéki egyetemeknél egyre nehezebben szervezhető, ugyanis van egy stratégiája a fiataloknak, amit nem ítélhetünk el, csak dolgozni kellene rajta, hogy változzon, hogy alapképzés után szeretnek Budapestre menni. Részben valószínűleg a munkaerőpiaci kínálat okán, vagy akár a nemzetközi, a kapcsolati lehetőségek okán, és ebben küzdenek a vidéki egyetemek most mindenkit beleértve, hogy megtartsák, és ez a közgazdászoknál meg még könnyebben lehet nemzetközivé válni, tehát ez nálunk is nagy kihívás. Ezért törekszünk most arra, hogy két fél éves mesterképzést indítunk, illetve a súlypontot kezdjük kicsit áthelyezni, amellett, hogy lesz mesterképzés, például nekünk is megmarad, hogy ezeket a szakirányú továbbképzéseket, meg ezeket a célzott képzéseket nagyobb mértékben hirdessük.
Két szemeszteres mesterképzés az megfeleződött? Tehát eddig 4 volt?
Igen, igen. Két évet, vagy 4 szemesztert, az egy hosszú idő. Azt már a cégek is türelmetlenek, amikor ott van egy munka végzésre képes, ugye már diplomával rendelkező, nehezen tűrik, és hát a fiatalok is inkább koncentrálnának a karrierépítésre. Ezek a két szemeszteresek pedig így annyiban lesznek másak, hogy ezek több rész képzés jellegű lesz. Tehát nem ilyen általános nagy marketing, hanem lesz mondjuk egy értékesítésünk, vagy lesz egy kommunikáció, tehát már egy funkcióra, egy konkrét állásra, vagy annak a betöltéséhez szükséges ismeretre képzünk, és nem általában. Tehát ez is a gyakorlathoz igazodik.
Tehát akkor nem fognak kevesebb tudást kapni a fiatalok?
Nem, mert hogyha ő vált, vagy utána azt mondja, nem értékesítést jelent a kommunikáció, akkor megcsinál egy olyat is két szemeszter alatt.
A felsőoktatási szakképzést is említette professzor úr, az mennyire sikeres, mennyire nem igazán, mennyire veszik egyébként hasznát a fiatalok ennek?
Ez egy megosztó képzés. Mi egyetemiek nem nagyon szeretjük, talán szabad ezt mondanom. Beépült az elmúlt 10 évben a gyakorlatunkban, mert egyre szorosabban összekapcsolódik az alapképzéssel. És aki ott kezd, akkor átveszünk tárgyakat, azt hiszem már most 90 kreditet, tehát majdnem 3 szemesztert elismerünk. Tehát ilyen értelemben van funkciója, vagy működik, és funkciója is van, mert ez egy asszisztens képzés, akinek nem kell látnia egy végzett tudtség után teljes folyamatot, hanem részfeladatokat. Ő fogja majd a hirdetéseket menedzseli, de már nem kell látni az egész folyamatot, nem kell a kreatív részét megoldani, vagy olyan ez van a kereskedelemben is. Ez a képzési típus asszisztenseket képez, ami egy komoly állás paletta, olyan kisegítő munkaerő a szakterületeken, akik egy részfolyamatot jól végrehajtanak, de nem terveznek, nem látják esetleg minden folyamat elemét, hanem megkapják, és ők elvégzik akár a kereskedelemben, egy osztályon, egy részlegen, egy beszerzési területen, vagy egy cégnél is, mondjuk a kommunikációnak egy részével foglalkoznak. Inkább csak azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül nekünk egyetemen kellene ezt végezni, hanem nagyon jó együttműködésben a technikumokkal. És akkor ez az átjárás, amit nekünk meg kellett teremteni a saját intézményünkben, az a két intézmény típus között jönne létre, amire van is törekvés, csak még ez nem történt meg teljesen.
De az, aki felsőoktatási szakképzésen kezdi el önöknél a tanulmányait, nyugodtan reménykedhet, meg biztathatja magát, hogy előbb-utóbb akkor mehet rendesen az egyetemi képzésre is, és ott beszámítanak krediteket.
Hogyne, sőt, ez szinte automatikus.
Sokan? Tehát így is csinálják a fiatalok?
Így van. Van egy stratégia, egy ilyen stratégia, különösen az elmúlt években ez erős volt, mert a szakképzés az állami finanszírozás volt, független attól, hogy milyen ponttal. A alapképzésen pedig csak egy ponthatár fölött volt. Tehát ez egy klasszikus stratégia, hogy bejövök, és már három fél éve akkor ingyenes képzés, és utána esetleg költségtérítésen fejezi be. Tehát ez egy jó gyakorlat a hallgatói oldalról, jól kialakult, és mondom, nem a műfajjal van baj, megvan a helye szerepe, csak most, hogy az egyetemeknek kell az egész palettát, ezen van a szakmai gondolkodás.
Azt tegyük már egy kicsit helyre. Ha már felsőoktatási szakképzést említettem, én is, meg ön is, hogy a felvételi rendszerben, ha valaki felsőoktatási szakképzést végez, kap egy pontszámot. Azt csak mindig szakterületenként számítják be, tehát önökhöz mondjuk egy egészségügyben végzett felsőoktatási szakképzési papírral rendelkező fiatal nem fog pontot kapni.
Nem, ott konkrét tárgyakat fogadunk el, krediteket fogadunk be, sőt, ugye nekik is van fél éves szakmai gyakorlat, azt befogadjuk. Tehát ők 4 szemeszteres képzést kapnak, abból egy már gyakorlat, saját végzettségük van, szakképzettséget kapnak, kvázi diplomát, de egy oklevelet, így van, és csak a szakterületnek a megfelelő képzésekben tudják ezt közvetlenül érvényesíteni, hogy megtakarítanak utána az egyetemi 4+1, vagy ugye a turizmus esetében 4+2 éves képzésből 2-t legalább, 2 évet is, meg a 3-4 szemesztert is meg tudnak takarítani.
Visszatérve az alapképzésre, és nem is konkrétan a mostani időszakra, mennyire nagy a lemorzsolódás? Vannak olyan gyerekek és számottevően, akik elvándorolnak, úgymond elmennek másfelé, elkacsintak, mert azt mondják, hogy hát ezt nem nekem találták ki?
Igen, ez relatíve magas, és magas? Ez egy jelentős probléma is, mert már van, amikor néhány százalékban, akik már a beiratkozásnál is meggondolják magukat, hogy elmegy a bátorságuk, és hát ugye az első szemeszterben szembesülni a más stílussal, sőt, ugye az első vizsgaidőszakban szembesülni, az általában okoz kiózanodást, vagy okoz ilyen menekülési effektust, ez jelentős. És mivel ez egy komoly mutatója az egyetemek megítélésének, tehát többek között az ilyen létszám, keretek, meg pontok meghatározásában ez egy fontos mutató, és ezzel a Miskolc Egyetem is, a Kar is, meg mi az intézet is tudatosan foglalkozunk, hogy már időben érezzük meg, hogy kik azok, akiknek támogatásra, tanulási folyamatuk segítésére van szükség. Tehát van egy ilyen tutori rendszer, hogy ezt csökkentsük, ezt a lemorzsolódást, ezt a elmenekülést, vagy feladás effektusát.
Tehát erre törekszik az intézet is, meg az egyetem is, hogy egy-egy szakon lévő, az maradjon is ott.
Így van, hát már ez az érdeke igazából mindenkinek. Idővesztesség ugye a fiataloknak, nálunk azért ráfordítások, energiák, és hát a gyakorlatnak is szüksége van a szakemberekre, tehát az lenne a jó, ha aki már egyszer ezt belevágott, megfelelt a követelményeknek, az be is fejezze, és aztán még utána is van módosítási lehetőség, tehát a rugalmasság az előbb említett formák miatt mindenki megtalálhatja a végén azt, ami igazából testhez álló lesz neki az életben, vagy egy szakaszában az életének.
Most professzor úr, közgazdás szokat, hogyha nézzük, azon belül nézzük az ön intézetét, marketing, turizmus. Szükség van ma Magyarországon ennyi szakemberre? Most ne csak az Miskolci Egyetemet nézik, amblokk az egész országot.
Igen, sőt, el kell árulnom, hogy nemzetközi szinthez képest még mi Magyarországon még kevesebb felsőfokú képzettségű hallgatót bocsájtunk ki a gyakorlat számára, de végre kell hajtani ezeket a folyamatokat, amiről beszéltünk, igazítani az üzleti elvárásokhoz, mert ugye relatíve sok, és ugyanakkor meg kevés. Tehát ha ha nem jól képezzük, azokat a fiatalokat nem szereti a gyakorlat, és akkor nem talál állást. Tehát, hogy számosságában még több kellene, és ugyanakkor még több kellene olyan, aki már legalább az első munkahelyére éretten kerül ki. Mert utána a gyakorlatban sok mindent meg fog tanulni, ami ott konkrétan kell, de a cégek már most azért nem akarnak helyettünk dolgozni. Tehát elvárják azt az egyetemektől, hogy hát legalább annyit adjatok neki, hogy ott elkezdjen tudni, és már csak arra tanítsam meg, ami az én KFT-mnek a sajátossága. Tehát igen, szükség van erre, és hát csak jól kell csinálni, és együttműködve a gyakorlati szférával.
Részén már érintette azt, amire rá szeretnék kérdezni, ön kapcsolatban van nem egy, nem kettő munkáltatóval. Ezen kívül mi még az elvárás ilyenkor a fiatallal szemben, hogyha kikerül önöktől?
Hát egyre erőteljesebb a kommunikációkészség, egyre erőteljesebb ez a probléma megoldó készség, és egyre erőteljesebb a nyelvtudásnak a elvárása, mert mehet a hazai cégek is egyre inkább nemzetközi partnerségben, még akkor is, ha ő nem megy külföldre, de akinek beszállít, az akár egy nemzetközi cég itt Magyarországon. Tehát ez a három, ez mindenképpen egyre erőteljesebb, hogy tudjon gondolkozni, problémát megoldani, kommunikálni, és más nyelven is megszólalni, és megoldani a helyzetet.
Tehát akkor van jövője ennek a szakmának?
Abszolút. Hát, mint említettem, minden területen a kórháztól az atomerőművég, ami kedvenc példám szokott lenni, mert abban nem sok van, is van, bár ugye ott nem olyan nehéz eladni az energiát, de amikor már áramot kell eladni, és ott az áramszolgáltatóknál, vagy a belső folyamatoknál kommunikálni, tehát mindenütt szükség van erre a szakmára. A turizmus pedig hát az az ágazat, ami a világ legnagyobb ágazat egyébként, 11-néhány százalékát adja az országok GDP-nek átlagban is, a világban is, és hát Magyarország meg komoly ambíciókkal bír ezen a területen, tehát az is egy szakma, annak ellenére, hogy ez a Covid és az elmúlt évek azért egy picit nehézséget okoztak, de úgy látom, hogy ez most kezd helyreállni, és ha ügyesek vagyunk, akkor ez be fogja tölteni a funkcióját.
Minden kérdés után gondolom magamban, hogy na, ez volt az utolsó, de megint így voltam ezzel, de megint feldobott egy olyan labdát, hogy rá kell, hogy kérdezek, hogy a turizmusban mennyire nagy lehetőségekre jelenek, akár az önök szakát, hogyha nézzük, akár Magyarországot tekintve?
Azt kell mondanom, hogy igen, de a világ az gyorsan változik, és a turizmus világa is. Tehát óriási a kereslet, de óriási a kínálat is. Erre van egy ilyen klasszikus mondásom már, bocsánat, hogy a turizmusban bármit el lehet adni, mert óriási a kereslet, de akármit nem lehet eladni, mert az igényesség is megnőtt. Ma már a turisták is nem csak egy passzív szemlélés mindennek örülnek, hanem igenis komoly, kritikus elvárásai vannak. Sőt, a turisták egyre aktívabbak is. Tehát nem elég, hogy legyen egy szép tájunk, nem elég, hogy legyen egy szép kastélyunk. Hát azt úgy kell bemutatni, mert ilyen van sok helyen, amitől a turista ezt vonzóbbnak találja, meg nagyobb élményt kap tőle. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy aki nem tervezi most át a dolgait, az lassan el fogja veszíteni a turistáit, mert a turisták keresik ezt az interaktív, amikor ő bevonattatik az élménybe, nem csak passzív lesz, hanem ő neki ott valamit csinálni kell, avval együtt lesz, vagy olyan típusú kínálatot kialakítani, amikor igazán pihenni tud. Tehát nagyon differenciáltá kell tenni a turisztikai kínálatot. Ez ma már egy nagyon komoly szakmává válik, és azért is jó, hogy erre rákérdezett, mert lassan meg kellene szüntetni azt, hogy valaki csinál egy turisztikai vállalkozást, és ott bárki dolgozhat, mert hát felszolgálni mindenki tud, nem tud felszolgálni, mert annak komoly szakmai feladata is van, ha ott van akár egy külföldi turista, vagy csak egy igényes hazai, aki tudja, hogy mik a játékszabályok, és hát nem beszélve a prezentálásáról egy attrakciónak, egy tájnak, egy túrát vezetni, egy programot összerakni, ezek nagyon komoly feladatok, és most azt a folyamatot kell élnünk, hogy bizony, és ezért indítottuk a levelező képzést, amit az elején tettünk, hogy a gyakorlatban ott lévőket át kell képeznünk, vagy rá kell képeznünk ezekre az új kihívásokra.
Már a turizmust említette, ön városmarketing szakember, napi szinten foglalkozik problémák megoldásával. Magyarországon a kisvárosi turizmus felé halad manapság a turizmus szekere?
Igen, a másik szlogenem, hogy a kisvárosoké a jövő a turizmusban, tehát ez abszolút teri találat a kérdésben, és az elmúlt 2-3 évben erre én tudatos kutatási programot, meg gyakorlatfejlesztői programot is néztem, ugyanis a nagyvárosok, mint látjuk, tele vannak életmódbeli problémával, részben akár ilyen, úgy nevezzük ezt túlturizmussal, hogy már a helyi lakosságot zavaró mértékű turizmus van. Tehát a nagyvárosok helyett egyre erőteljesebben fordulnak a turisták a vidék felé, és ebben a kisvárosoknak van egy speciális versenyelőnyük, mert ők tudnak nyújtani olyan szolgáltatásokat, olyan környezetet, ami hasonló, mint a nagyváros, pláne egy nagyvároshoz közeli kisváros, még azokat a nagyvárosi kulturális, művészeti attrakciókat is elérhetővé teszi, és ugyanakkor nyújtják a vidékiség, a természet közeliségnek a pihenő lehetőségeit. És többet, mint egy falu kínálata, ahol csak kvázi aludni lehet meg sétálni, ami szintén egy érték, csak az egy relatíve szűk. És ezért a kisvárosok azok időben és mennyiségében is felértékelődő szerepet játszanak a turizmusban, ha ezt magukról tudják, és úgy csinálják a turizmusokat, hogy megfeleljenek ennek. Tehát nem mindegyik kisváros, de nagy lehetőségek vannak ebben.
Amiről most beszélt, a Miskolci Egyetemen tanuló diákok is hallanak nap mint nap?
Hogyne, hát tőlem biztos, és hát elég sok hallgatónak elmondom. Nekem van egy turisztikai alaptárgyam, ez a turizmus rendszere, amikor körülbelül ezekről mesélnek, és utána a kollégák meg rendbe rakják azokat a részletkérdéseket, de ezekről a trendekről, ezekről a marketing, ezekről a keresleti folyamatokról, én ezt elmesélem, tehát nincs olyan turizmus szakon végzett, aki ne tudná, és hát ezt gyakran marketingesek, ők meg a város marketing kurzusokban hallják többek között. Tehát.
Hozzárásként azt megemlíthetjük, hogy pótfelvételire menjenek ma Miskolci Egyetemre, turizmusra, marketingre a fiatalok, mert van lehetőség.
Így van, minden szakon hirdetünk pótfelvételit, mint ahogy az egész kar képzéseire is, meg a Miskolci Egyetem számos képzéseire is jellemző ez.
Kedves hallgatóink, őrzi népszerűségét a Miskolci Egyetem, adta hírül a Campus. A Miskolci Egyetemre több mint 3300 jelentkező nyert felvételt a 2024. évi általános felvételi eljárásban. 2632-en magyar állami ösztöndíjas, csaknem 690-en pedig önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A jelentkezők száma az Universitas iránti töretlen érdeklődésről tanúskodik. Második éve, hogy több mint 3300 hallgatót vesz fel az észak-magyarországi régió legszélesebb képzési kínálatát nyújtó felsőoktatási intézmény. A gazdaságtudományi karra majdnem 600 hallgató nyert felvételt, mely igazolja, hogy a Miskolci Egyetem képzései közül a gazdaságtudományi képzési terület változatlanul a legnépszerűbbek közé tartozik. A gazdálkodási és menedzsment alapszakra 418 ponttal, a kereskedelem és marketing alapszakra 410 ponttal lehetett bekerülni állami finanszírozású képzésre, ami országosan is dobogós helynek számít, és azt is jelenti, hogy kiváló tanulmányi eredményű hallgatók kezdik meg tanulmányaikat szeptembertől Miskolcon ezen a karon. Az angol nyelven meghirdetett gazdálkodási és menedzsment alapszakon dinamikusan nő a jelentkezések száma, ami jól illusztrálja az idegen nyelven tanulni vágyók vállalkozói kedvét, ezzel is növelve a munkaerőpiaci kompetenciákat. Professzor dr. Piskóti Istvánnal, a Marketing és Turizmus Intézet vezetőivel, tanszékvezetővel a lehetőségekről és a már megkezdődött pótfelvételi jelentőségéről is beszélgettünk.